Szép szombat délutánt kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! 3,5 éve tart az orosz-ukrán háború, és a teljes lerohanás gyors ukrán visszaverését követően mostanra ezért alapvetően orosz fölény bontakozik ki. Donald Trump amerikai elnök még a kampányban azt ígérte, hogy a konfliktust 24 órán belül lezárja. Végül tegnap találkozott Vladimir Putyin elnökkel Anchorage-ban. A szívélyes hangvételben konstruktívnak nevezett körülmények között megvalósult találkozóról számoltak be a felek, de konkrétumok, úgy mint az előzetesen belekedett területcsere, tűzszünet, vagy bármilyen más konkrétum igazából nem hangzott el a találkozót követő sajtótájékoztatón, sőt, a közös ebédet is lemondták a felek. Szóval a kérdés alapvetően az, hogyha nem terület átadással, akkor mégis hogyan és milyen formában lehet véget vetni ennek a konfliktusnak. Erről és a találkozó tanulságról fogom kérdezni a mostani vendégeimet. Elsőként itt van velünk Deák András, az ELTE HUN REN KRTK Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa. Szervusz!
Szervusz!
És Tábor Áron, az ELTE TATK oktatója, az amerikai külpolitika kutatója. Szervusz!
Szervusz.
No, mielőtt belevágnánk a téma kitárgyalásába, van egy rövid összefoglalónk magáról a sajtótájékoztatóról, ezt nézzük meg, utána pedig folytatjuk a téma kitárgyalását innen a stúdióból.
Our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. One of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. The situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation. However strange it may sound in these conditions, we have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal. I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of our conversation. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that.
Mr. President, that was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much. And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir.
And next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir.
Thank you.
And thank you all.
És akkor nekiállunk a téma kitárgyalásának. Erőteljes a zsurnál kísértés, hogy azzal indítsam, hogy hát mégis, hogyha egy intézeti vagy tanszéki értekezetet hasonló eredményességgel hoznátok össze, mint azt a találkozót, amit a félvilág egyébként epekedve várt az elmúlt egy héten, és elképesztő, nem tudom én, kommentátor harcok voltak azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen kimenetel várható, szóval hogy akkor kb. Meddig őrizhetnétek meg az állásotokat, de helyette inkább csak azt kérdezem tőletek, hogy önmagában az, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel, és azt a felek barátságosnak és konstruktívnak írhatták le, ezt eredményként kell értékelnünk, ha már mást egyébként nem is kaphattunk kézzelfoghatóan ebből a találkozóból? András?
Hát egyrészt felülértékeled az intézeti értekezleteket. Simán ilyen eredményessége zajlanak le. Hát, hogy is mondjam, szerintem orosz szempontból egy eredmény volt a tekintetben, hogy hát találkozott az amerikai elnökkel Putyin, és semmit nem történt. Hát, hogy ez hogy is mondjam, egy diplomata mindenképpen orosz sikerként könyvelni el, hisz valamennyire legitimálta az orosz elnököt, véget ért ez a fajta izolációja, miközben nem kellett semmit sem adnia. Ugye amerikai részről lenne érdekes, hogy ebből jól jött ki Trump. Én nem gondolom, hogy jól jött volna ki, viszont nem gondolom azt, hogy nagyon különbözött volna ez a találkozó attól, amilyen, hogy is mondjam, trendvonalon eddig voltunk.
Tehát, bocsáss meg, azt a véleményt osztod, akkor gyakorlatilag, hogy lehet, hogy Trump sokat nem vesztett, viszont Putyin elég sokat nyert azzal, hogy ez a dolog létre tudott jönni.
Valamit nyert. Tehát, ugye Putyin úgy ment oda, hogy neki egy döntetlen is elég, sőt, neki egy, hogyha foci nyelven fogalmaznám meg, akkor egy kisebb vereség is siker lett volna, mert igazából nagyon nehéz volt elképzelni, annyira előkészítetlen volt ez a találkozó, hogy itt valamiféle olyan áttörés történjen, ami az oroszoknak rossz. Tehát, hogy neki elég volt oda mennie, és bőven elég neki a semmi, ami ezen a találkozón történt. Tehát Trump ment arra rá, hogy itt most valami áttörést én ki fogok küzdeni, ha nem, nem pedig nagyjából valószínű, hogy ez történt, akkor az lesz, mint ami eddig, hogy Amerika szépen lassan távolodik ettől a konfliktustól, és úgy magára hagyja a feleket, és kivonul ebből a kérdésből. Ez egy orosz siker önmagában. Tehát, hogyha ezt a trendet nézzük, hogy Amerika minél messzebb legyen az orosz-ukrán háborútól, ez egy orosz sikernek könyvelhető.
Akkor Áron, beszéljünk arról, hogy mi lehetett eredetleg Donald Trump célkitűzése, és ahhoz képest mit láthattunk megvalósulni. Tehát egyáltalán, hogyha Putyin, nem tudom, hogy célrendszerét most valamelyest megértettük, akkor ehhez képest Trumpnak mi lehetett ezzel az egésszel az elvárása reálisan?
Igen, ez egy érdekes kérdés eleve, hogy hogyan született meg ez a találkozó, mert vannak azért olyan elképzelések, hogy valamennyire ez egy kicsit véletlenszerűen jött össze, nyilván nem tudjuk a pontos részleteket, de tudjuk, hogy Steve Witkoff az elnöknek a tanácsadója Moszkvában járt múlt héten, és ezen a találkozón ő, akinek nincsen nagy diplomáciai tapasztalata, egyes értelmezések, a Wall Street Journal írt ilyet, talán félreértette azt, amit Putyin mondott. Arra vonatkozóan, hogy esetleg egy tűzszünetért hajlandó területekről kivonulni, miközben Putyin csak annyit mondott, hogy tűzszünetet meg lehet tenni, amint az ukránok kivonulnak abból a 4 megyéről, amit Oroszország saját magáénak tart. Tehát, hogy ezt ő úgy adta el, mintha történt volna előrelépés, és akkor ennek lett egy ilyen lendülete, amivel hát akkor Trump bejelentette, hogy akkor ez egy lehetőség arra, hogy találkozzon. Azt gondolom, hogy Trumpnak eleve ez a találkozó azért volt fontos, mert nyilván ő magát így egy fontos diplomáciai szereplőnek akarja mutatni. Tudjuk még a Kim Jong-un találkozóra visszamenőleg, hogy ő neki hajlamos ilyen nagyon látványos, de értékét tekintve nem túl sokat hozó találkozókat hozni, és akkor azt mondani, hogy ez egy nagy eredmény. Egyetlen dolgot egy kicsit máshogy mondani, nagyjából egyetértek azokkal a dolgokkal, amiket az András mondott az előbb, de hogy egy kicsit másképp mondanék, hogy az igaz így, hogy nagy vonalakban tényleg Amerika távolodik az ukrán konfliktustól, de szerintem ami Putyin számára egy fontos dolog volt most, hogy az elmúlt 1-2 hónapban voltak arra jelek, hogy Trump mégis egy kicsit keményebb hangvétel, hogy hát itt Putyin az, aki nem gondolja komolyan a béketeremtést. Tehát, hogy Putyin részéről azért is szükség volt erre a találkozóra, hogy hát visszaterelje Trumpot abba az irányvonalba, hogy hát igazából itt majd mi békésen ezt megoldjuk egymással, és azt hiszem, hogy Trump sem ellenezte ezt annyira, mert valószínűleg azért a ilyen zsigereiben, a legmélyén ő azért egy baráti viszonyt akar Putyinnal ápolni, és ez egy lehetőséget teremtett arra, hogy ez meglegyen.
Üzd le, hogyha kötszurkálás, vagy túlságosan is a konteók területére téved a kérdés, de ugye pont a Witkoff szemét emelted ki, amit egyébként megtett Vladimir Putyin is, megköszönte neki a közreműködést, és hát utaltál erre a Wall Street Journal-es cikkre, ami azt állította, hogy valóban Witkoffnak lehetséges, hogy egy félreértése eredményezte ezt az egész találkozót, és azért tudva azt, hogy Putyin KGB-s tisztként mennyire mesteri tudója a különböző, nem tudom, pszichológiai manipulációknak, elképzelhető, hogy ő gyakorlatilag még azt is meg tudta csinálni, hogy megvezeti Politkovot, és ezen keresztül előállít egy olyan helyzetet, hogy Donald Trump mellett fölállhat a színpadra, és előadhatja magát úgy, mint egy tárgyalóképes, diplomáciai szempontból komolyan vendő, és nem a harctéren legyőzendő ellenfelet?
Hát azt nem tudom, hogy ez így tudatosan végig volt-e gondolva, de az biztos, hogy Putyin részéről ez egy, ugyanúgy, ahogy annak idején Kim Jong-un részéről az egy önmagában egy érték volt, hogy azt összehozni, hogy Trumppal egy találkozón szerepeljen. Putyin számára ez szintén, András is elmondta, hogy vége az izolációnak, kiterítették a piros szőnyeget elé, az Egyesült Államok területén egy katonai támaszponton találkoztak. Tehát, hogy ennek megvolt az a ugye az egész szimbolikája az a hidegháborús csúcs találkozókat idézte, kezdve Lavrovnak az SSSR-es első éve. Tehát, hogy így szerintem ez a befolyásolás valamennyire benne volt. És itt tényleg arról is van szó, hogy kihasználták, hogy a másik oldalon nem feltétlenül olyan nagyon tapasztalt diplomaták vannak. Tehát ugye az egész sztori érdekes rész, hogy Witkoff maga eredetileg a közel-keleti tanácsadója volt Trumpnak.
Békemisszért felelős külön megbizottként van ugye hivatkozva, és egyébként tehát azt mondjuk el, hogy alapvetően egy ingatlan
és nem, befektető. Nincs diploma, és hogy eredetileg az orosz-ukrán tárgyalásokra viszont a Trump megbízottja Keith Kellogg lett volna, akit az oroszok elég hamar megfúrtak, hogy akkor ő túlságosan ukrán. Keith Kellogg is Trump párti, is republikánus, de őnek itt van valódi diplomáciai háttere, és őt az oroszok inkább ukrán barátnak érzékelték. Tehát őt megfúrták, hogy ő csak Ukrajnával beszéljen, az oroszokkal helyette jött Witkoff.
Igen, tehát ez is egy elég gyakori, különben az oroszoknál abszolút, de az amerikaiaknál is, hogy megválasztják, hogy kivel szeretnének tárgyalni. Ez veszélyes belemenni ebbe az utcába. Ugye, nem tudom, hogy pontosan mi volt a Witkoff tárgyalás háttere, az tény, hogy az oroszok fölkínáltak egy ilyen területcserét. Tehát, hogy van ez a bizonyos 4 megye, amit ők akarnak, de ezen felül van pár kisebb terület, amit elfoglaltak más ukrán megyékből is, Harkovból, Szumiból, nagyon pici területek, tulajdonképpen Szkupjanszk, és ugye ezt mondta Putyin, hogy hát ezeket szívesen odaadná Donyecki területekért. Ez ugye be is szivárgott a Trump retorikában, mondta, hogy lehet, hogy lesz területcsere, de ugye önmagában erre szervezni egy csúcstalálkozót, azért az nagyon elhamarkodott korai dolog lett volna. Tehát itt lehet, hogy ez volt az, amit Witkoff félreértett, és ha félreértés volt, vagy megvezetés volt, akkor lehet, hogy ez volt az a pont, amin félre ment az egész.
Csak közben a nézőink kedvére mondom, hogy közben András beszélt, pont azokat a területeket mutatjuk, amire hivatkoztál, tehát az oroszok által kontrollált ukrán területeket láthatják színkóddal ellátva a nézőink. András, azt szeretném kérdezni tőled, hogy Trump igazából előzetesen nagyon súlyos következményeket lengetett be arra nézve, és hogyha nem születik megegyezés Putyinra nézve. Tehát itt azért legtöbben alapvetően gazdasági szankciókat értettek, vagy feltételeztek, hogy mi az, ami várhat Putyinra. Van még olyan kinevetett gazdasági szankció, ami érdemben gyengíteni tudná az orosz pozíciót? Tehát nem tudom, hogy vámokkal, vagy bármilyen más, nem tudom, másodlagos vámokkal lehet-e még szerinted érdemben gyengíteni az ő harctéri jelenlétüket?
Hát nem nagyon, sőt én az ellentétét látom, tehát én többször elmondtam, hogy szerintem a szankciós nyomás az gyengül azáltal, hogy az amerikaiak adják el ezt a válságot, és ennek van egy csomó ilyen adminisztratív szintű dolga, például ugye nincs követés a stratégiai embargóban, tehát hogy itt 2-3 havonta azokat a cégeket, akik elkezdenek csempészni valamilyen árucikket Oroszországban, azokat rá kéne tenni egy szankciós listára, ezt Trump nem csinálja, és ezért látszik a kínai, török, egyéb kereskedelmi statisztikákban, hogy újra megnyílnak ezek az ilyen bizonytalan szürke zónák, ahol viszik be Oroszországba a különböző technológiai eszközöket. Önmagában a szankciós rendszer, hogyha nem kapálják meg rendszeresen, akkor ez gyengül, és az Trump alatt zajlik. És hát nem, hogy is mondjam, tehát vannak még szankciós elvi lehetőségek, ugye ez lehetne például a kereskedelmi flottának, az orosz olajflottának ugye a szankciózása, lehet az, amit Trump akar, ezek a másodlagos szankciók azokra az államokra, akik orosz olajat vennek, ezeknek a kimenetele bizonytalan. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem teljesen hatásos, tehát amit a Biden a elnökségének a végén kivetett, ez valamennyire hatott például az orosz olaj termelésre, de nem egy az egyben. Uh-huh. Tehát itt ezzel az a probléma, hogy ezek lassan hatnak, nem annyira, igazából nem hiszem, hogy egy, tehát hogyha mellé kéne helyezni azt, hogy az Putyinnak abba kéne hagyni a háborút, akkor nem jelentenek olyan elrettentő erőt, ami miatt a Putyin egy kényszerbe kerül, és ugye Trump az elmúlt 8 hónapban nagyon aláásta ennek a szankciós fegyvernek a hitelességét. Tehát ő egyfelől békét akar csinálni, másfelől mindig azt mondta, hogy mi kivonulunk ebből, és így is tett. Tehát a gyakorlati cselekmények azok a kivonulást erősítették. A G7-es csúcson júniusban nem támogatták az amerikaiak azt a szankciós csomagot, amit a nyugatiak ki akartak vetni. Tehát végül is kiszámítható volt e tekintetben Trump, és szerintem Putyin úgy kalkulált, hogy ez egy blöff. Ebből nem lesz semmi, vagy ha lesz, nem lesz olyan nagy dolog. Nem fél ezektől az amerikai szankcióktól, amik jöhetnek.
Még egy pillanatra ezt jobban fejtsük ki, tehát volt-e esetleg bármilyen más olyan eszköz, ami reálisan fölmerülhetett volna, hogyha nem a másodlagos vámok, ami esetlegesen akár mondjuk Trump kezében érdemi, nem tudom, tárgyalási pozíciót eredményezhettek volna Putyinnal szemben?
Hát elvi alapon a fegyverek átadása lehetne ilyen, tehát olyan fegyvereszközöket átadni, amiket eddig nem, vagy azokat nagyobb számban. Na, most ez volt kapásból, amit ugye Trump kizárt, amit leállított azáltal, hogy bejött. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mit csinált az elmúlt 8 hónapban, akkor itt egy 180 fokos fordulatot kellett volna ahhoz tennie, hogy érdemi nyomást gyakoroljon Putyinra. Éppen ezért mondom, hogy Trump elmúlt 8 hónapjában távolodtunk egy lehetséges megállapodástól, mert amit az amerikaiak csináltak, most tegyük félre a szavakat, amiket gyakorlatban ténylegesen csináltak, az pont az ellentéte volt annak, ami ahhoz kellett volna, hogy Putyinra nyomást gyakoroljanak. Ezért mondom, hogy szerintem ennek a találkozónak az esélye nagyon sikere való esélye nagyon kicsi volt, és ahogy múlt az idő, úgy távolodtunk attól, hogy ez valóban sikeres lehessen.
Áron, látsz bármit Trump mozgásában, ami akár Amerika, akár a saját érdeke szempontjából észszerű működésként írható le abban, ahogyan előkészítette ezt a találkozót, és ahogyan megvalósította? Tehát, hogy tudunk-e bármi mást mondani arról, hogy hogyan tudjuk őt racionális szereplőként értelmezni, azon túlmenően, hogy osztjuk azt a mainstream értelmezést, mi szerint egy ilyen teljes egészében impulzív, nem racionális szereplőként látjuk őt ebben a tárgyalásban?
Hát racionális szereplőként, ha meg akarjuk érteni, hogy ő hogyan cselekszik, akkor valószínűleg ő számára ez egy kicsit egy kicsit egérút volt ez a találkozó abban, hogy amiben egy kicsit magát elkezdte belevinni, hogy ha két hét, tehát ezek a határidők először, nem tudom, 40 nap, akkor két hét, tehát hogy különböző időtartamokat adott, hogy akkor ha addig nem lesz megállapodás, akkor mik fog történni, és most erre rákérdezett tegnap éjjel a találkozó után Sean Hannity, a Fox News műsorvezetője, Trump azt mondta, hogy ez most egyelőre ennek nincs aktualitása, mert hát beszélünk egymással. Tehát kicsit én azt gondolom, hogy ha ő igazából, ahogy a cselekvéseit látjuk, és ahogy ezt az előbb András mondta, azt a politikát választotta, hogy távolodik Ukrajnától, akkor nem akarja magát abba a sarokba beleszorítani, hogy mégis valamivel Oroszországot szankcionálni kell, vagy mégis aktívabban részt kell venni, és hát voltak olyan jelek, hogy azért mégis erre felé érkezett nyomás, most ez a nyomás enyhül rajta. Tehát egy ennyiben szerintem racionális, de nyilván, hogyha ez most Amerika érdekeit nézzük, ha arra gondolunk, hogy megállítsák Ukrajnában Oroszországot, ez nem egyezik Amerika vagy Amerika szövetségeseinek az érdekeivel.
Jó, egy pillanatra idézzük fel, hogy pontosan hogy néztek ki az előzetes várakozások Trump szempontjából, és aztán akarok erről kérdezni titeket.
This could end up in a third world war. This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country. I think we'll have constructive conversations. Then after that meeting, immediately, maybe as I'm flying out, maybe as I'm leaving the room, I'll be calling the European leaders who I get along with very well. And, you know, I have a great relationship, I think, with all of them. And I get along with Zelensky, but, you know, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened, wouldn't have happened. But I'll be speaking to Zelensky. The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need. But I want to have a meeting set up between the two leaders. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap, because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. But it's very complex because you have lines that are very uneven. And there'll be some swapping, there'll be some changes in
land, and the word that they will use is, you know, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. We're going to try and get some of that territory back for Ukraine. But they've taken some very prime territory. They've taken largely ocean, you know, in real estate, we call it oceanfront property. That's always the most valuable property. If you're in a lake, a river, or an ocean, it's always the best property. Well, I'm going to go and see the parameters. Now, I may leave and say, good luck, and that'll be the end. I may say, this is not going to be settled. I mean, there are those that believe that Putin wanted all of Ukraine. I happen to be one of them, by the way. I think if it weren't for me, he would not be even talking to anybody else right now. But I'm going to meet with him. We're going to see what the parameters are. I'm then going to call up President Zelensky and the European leaders right after the meeting, yeah. And I'm going to tell them what kind of a deal. I'm not going to make a deal. It's not up to me to make a deal.
Szóval úgy fogalmazott Trump elnök, hogy lesz egy kis területcsere, ez volt az ígérete. Nos, erről azért közvetlenül végül nem volt szó, legalábbis a beszámolók alapján, de ugye az előbbi évben már láttuk azt a térképet, hogy pontosan milyen területekről lehetett egyáltalán, vagy lehetne egyáltalában szó. Ezt most nézzük meg újra, és akkor azt szeretném kérni első körben Andrástól, hogy beszéljünk arról, hogy mik azok a legfontosabb részek, amik orosz szempontból jelentősek, és mi az, ami jelenleg elmondható ezeknek a területeknek a státuszáról.
Hát ez egy fura dolog, mert ugye van ez a bizonyos négy megye, az a Herszon, Zaporizsa, Donetszk és Luhanszk, amelyek a jelen pillanatban, ugye nem teljes egészében sikerült elfoglalni, Luhanszkot majdnem, de a többit nem. És ezek az orosz alkotmányos rendszerint elvileg Oroszországhoz tartoznak, tehát kimondták már, hogy ezek orosz területek. De ezek azok, amikre fáj a foguk, és leginkább a Donetszkből az a hiányzó kis csücsök, vagy hát nem tudom, a megyeinek az egy negyede. Ugye ez a bizonyos Pakrovszk, Konstantinovka, Kramatorsk, Szlavjansz, tehát ezek erődvárosok, ez itt van a harci cselekményeknek majdnem, hogy a legjava, és ezek azok, amik az ukránok részéről meg vannak erősítve, ezeket akarja megszerezni feltétlenül Putyin. A Zaporizsa meg a Herszon, hát az nem annyira fontos talán ebben az ügyben. És azt is lehet látni, hogy van Harkovban, meg Szumi régióban nagyon pici, kevés piros, amit az oroszok megszálltak, ezt kínálták volna föl Donetszki ingatlanokért, mondjuk így, az oroszok. Ez, amiről beszélt Trump is, mondjuk Trump máshol meg azt mondta, hogy ő területcseréről nem fog tárgyalni, mert ezt a Zelenszkinek meg a Putyinnak kell eldönteni, tehát hogy ez egy ilyen teljesen katyfasz dolog. De a lényeg, hogy ma amit látunk, az ez a négy megye, amiért megy a háború. Tehát ez az, amit az oroszok minimum célként úgy nagyjából kitűztek.
Van-e bármifajta realitása annak, hogy Trump elnök rá tudja venni Oroszországot arra, hogy ezekről a területekről bárhonnan is visszavonuljon, ezek között bármit is visszaadjon?
Hát ez meg kéne őket verni katonailag. Tehát vagy valami olyan dolognak kéne történni, ami az orosz vagy a hadsereget, vagy a rendszert magát fenyegeti. Tehát ugye ez nem megy fenyegetés nélkül. Jelen pillanatban, rövid távon semmi olyan kényszer nincs Putyin előtt, ami akárhogy ezt a kérdést megnyissa, rákényszeríteni arra. Nincs. És nem is látszik jönni. Tehát hogy a stratégiai kezdeményezés az orosz oldalon van. Putyin úgy gondolja, hogy ha valami rossz történik, legfeljebb befagyasztom a frontvonalakat, ott megállunk, nincs igazi ukrán katonai fenyegetés, társadalmi korlát se nagyon látszik, gazdasági talán, de nem a közeljövőben, ami ezt a trendet, amit most látunk, hogy nagyon lassan haladnak előre az oroszok, ezt fenyegetni.
Áram, mit lesz az első reakciókból? Mennyire lesz képes Trump sikerként eladni ennek a találkozónak a megtörténtét a saját közvélemény előtt?
Én azt gondolom, hogy a saját közönsége azért elég sok mindent elfogad neki, és hát ezt is fogják tudni úgy keretezni, hogy hát micsoda nagy államférfiúi tett volt ezt a találkozót összehozni. Érdekes volt azért a Fox News-t figyelni tegnap már bizonyos bejelentkezéseket, mert ugye volt egyrészt az interjú, amit már említettem, Sean Hannity, igen, tényleg lényegében felkínálta Trumpnak a lehetőséget, hogy mindent megmagyarázzon. Az egyik érdekes része az volt, hogy egy fél órás interjúban alig volt szó magáról a tárgyalásról, tehát hogy ilyen 5 perc volt mondjuk Ukrajna, és minden más szóba került a választásoktól, a, nem tudom, a vámokon keresztül, hogy ezt mennyire szereti a Trump azt a szót, hogy vám, tehát csomó nem releváns dologról beszélt inkább, illetve egy adott ponton maga Trump is bevallotta, hogy hát ő nem biztos, hogy most... Hát nem biztos, hogy jó ötlet volt ezt az interjút megcsinálni, amit ő főleg a Fox News-on nem szokott ilyet mondani. Azért, tehát így látszik, hogy ez a kép azért azt sugallja, hogy tehát ez talán átjön az ő közönségének is, hogy hát egy fáradt elnök volt, aki azért nem ért el olyan sok dolgot, de szerintem azért a saját közönsége ezt akkor is úgy fogja értékelni, hogy hát milyen nagy dolog a világ jövőjéről beszélt Vladimir Putyinnal.
Mert mint hogyha egy lépést hátratett volna azzal, hogy azt mondta a Sean Hannity-nek, hogy ő igazából megteremtette az alapokat, és mostanatok kezdődően Zelenszkij felelősség az, hogy tárgyalásos úton mit tud elintézni Putyinnal.
Igen, egyértelműen arról beszélt, hogy ez most úgy beszélt, mint hogyha Zelenszkijnél pattogna most a labda, úgyhogy anélkül, hogy mondott volna bármit, hogy mi pattog, tehát hogy milyen ajánlatról lenne szó. Szerintem igen, ez egy lehetőség neki, hogy kicsit kivonja magát, de közben ugye Hannity azt mondta, hogy hát következő az lenne, hogy találkozik Putyin és Zelenszkij, de én nagyon örülnék, mondta Hannity a párcatlan műsorvezetői pozíciójából, hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy ön is ott üljön, elnök úr, velük. És akkor Trump mondta, hogy persze, igen, én is úgy gondolom, hogy nekem ott kell lenni. Tehát, hogy ő valahogy azt hiszem, hogy ezt akarja összehozni, de nem hiszem, hogy ennek a közeljövőben lenne realitása.
Ugye, és magyar vonatkozás, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, már a tárgyalások híreit elégségesnek érezte ahhoz, hogy kiírja, hogy már megint Orbánnak lett igaza, és ő bebizonyosodott, hogy a tárgyalások vezethetnek el a békéhez. Négy utolsó kérdés az, hogy hogyan menedzselhette Trump elnök az elvárásokat, előzetes elvárásokat. Nem volt egyben bemondani azt, hogy mindenképpen tűzszünetre vagy területcserére számít?
Hát nem, mit tudott mondani? Tehát, hogy bármit konkrétan megígéri, hát csak mindent mondott, hogy miről lesz szó, de ilyen konkrét ígéretet, hogy mi lesz, azt nem mondta. Tehát ő is azt mondta, hogy kétesélyes ez a dolog. Hát én úgy gondolnám, hogy ezek után, ami most történt, nem fogja tovább vinni ezt a cipelni a hátán, mert egyre inkább bohóznak fog tűnni, hogyha ezt egy kiüresedő folyamatot itt segít. Tehát, hogy neki most Trumpnak, de hát majd az áron helyre rak, az a célja, hogy ezt elvarja, és akkor ebből kivonuljon, ne kösse ehhez a nevét, mert úgyse tud semmi sem elérni. Marad minden úgy, ahogy volt. Az a nagy kérdés, hogy az amerikai exit ebből az egész ügyből meddig megy. Tényleg. Tehát, hogy azt, amit mondjuk hírszerzésben, fegyverrendszerekben, igaz az európaiakon keresztül, Starlinkben egyébként most még megadnak az ukránoknak, a jövőben is megadják. Én nagyon, nagyon nem várok érdemi változást, de még ez egy nyitott lehetőség, hogy még jobban ott hagyják ezt az egész ügyet, és hát így is azért az ukrán oldalon a front azért csak ropog. Tehát, hogy Putyin úgy ment oda, hogy 2 nappal korábban, én nem gondolom, hogy egy áttörés lett volna, de több volt, mint egy ilyen fasornak a megszállása. Tehát ez ugye az orosz háborús közvélemény azt győzelemként lobogtatta meg. Tehát még már csak ezért is nehéz lett volna Putyinnak most Alaszkában nagy engedményeket tenni, hisz van egy olyan érzés Oroszországban, hogy na, 3 éve vártunk erre, végre haladunk előre, össze fog omlani az ukránok védelme.
András már utalt rá, hogy igazából félreérte nyilvánosság, hogyha bármifajta úgynevezett ukránpárti fordulatot próbált volna belelátni Trump elnöknek a szavaiba, pláne a tetteibe, mert ebben konzisztens volt az elmúlt 8 hónap. Áron, erről a kérdésre mit gondolsz?
Azt gondolom, hogy talán annyiban volt egy őszinte felháborodás a Trump részéről, hogy hát ő tényleg úgy gondolta, hogy itt valamit tesz, azért ő megjelenik, és hirtelen megoldódnak ezek a problémák. És volt egy-egy olyan pillanat az elmúlt 1-2 hónapban, amikor részben a tanácsadói hatására, mondjuk Marco Rubio külügyminiszter, részben az európai NATO szövetségesek, Keir Starmer brit miniszterelnök fellépésére inkább elfogadta azt a pozíciót, hogy itt Vladimir Putyin az, aki hátráltatja, hogy történjen valami. Nem állít, tehát hogy ő továbbra sem mondta azt, hogy itt tehát nem csinált egy teljes 180 fokos fordulatot, hogy itt most hirtelen minden fegyvert Ukrajnának küldünk, de ugye azért voltak ilyen kreatív megoldások, amiket például a NATO főtitkár Mark Rutte, amikor tárgyalt vele, elértek, hogy akkor jó, európaiak vesznek fegyvereket az amerikaiaktól, és azokat adják Ukrajnának. Tehát, hogy mégse ez a teljes cserbenhagyás, és amikor volt egy nagyon-nagyon rövid időszak, hogy leállították teljesen az Ukrajnának a fegyvereket, aztán vagy tudatosan, vagy tényleg csak a szerencsétlen körülmények alakulása miatt volt ez, de aztán azt rákenték Pete Hegseth védelmi miniszterre, hogy ez az ő ötlete volt, és hogy ehhez Trumpnak semmi köze. Tehát, hogy azért egy ilyen fél fordulat jellegű dolog volt, de szerintem ez tényleg pont annyi volt, hogy annyi kellett, hogy Putyin megjelenik, és mond néhány kulcsszót, Russia hoax, tehát, hogy a Oroszországgal kapcsolatos 2016-os választásokba beavatkozások, hogy az kamu volt, hogy a 2020-as választásokat elcsalták, hogy a levélszavazások, és ez Trump rögtön hirtelen sokkal szimpatikusabbá vált neki Vladimir Putyin, és akkor ezzel lényegében ez elhalt ez a próbálkozás, de mondjuk annyival is abban egyetértek azzal, amit András mondott, hogy ilyen, tehát az ukrán nézőpontból sokkal rosszabb végkimenetelés lehetett volna ennek. Tehát azt én sem hiszem, hogy akkor, amikor Oroszország jó pozícióban van, nem vagyok katonai szakértő, de azért amennyit látok belőle az, hogy Oroszország most valóban jó pozícióban van, nem fog bele menni abba, amit mondjuk a nyugatiak kértek, egy feltűzszünet, amelyik befagyasztja a jelenlegi vonalakat. De tehát ebben az irányban sokkal jobb nem történhetett volna, sokkal rosszabb ukrán nézőpontból történhetett volna, lehetett volna valamilyen megállapodás, ami tulajdonképpen felülről rájuk kényszerít valamit, hogy akkor azonnal tulajdonképpen csináljon valamit Zelenszky, hajtson végre valamit, amit ő nem is tárgyalt le. Tehát mondjuk ebből a szempontból az ukránoknak akár megkönnyebbülés is lehetett ez, amit tegnap láttak.
Igen, tehát talán egy kérdés Áronhoz, tehát hogy én azt továbbra sem értem, hogy miért ennyire nyájas Trump Putyinhoz. Tehát, hogy most ez a sajtótájékoztató is úgy ment le, hogy végülis egy rossz szava nem volt Putyinról. Ugye ennek van egy olyan magyarázata, mondjuk, hogy ilyen hiúsági magyarázata, hogy hát végül is, ha Biden utálta Putyint, akkor én szeretném, tehát hogy valahogy nem, tehát hogy ellenpontozom ezt az egész dolgot. És ugye amit erre nem látunk rá, de lehet, hogy nincs is, az tényleg az, hogy azért két oldal közt van valamiféle ilyen gazdasági érdek. Tehát, hogy a Trump előszeretettel begyűjti ezeket a kis, pici, akár különben teljesen bagatell és banális hozadékokat, és legyen ez egy ukrán nyersanyag megállapodás, legyen ez az amerikaiaknak az európai fegyvervásárlásai, illetve az európaiak fegyvervásárlásai Amerikában, Ukrajnának. Tehát, hogy olyan valószínűtlennek tűnik, hogy Oroszországtól ne kért volna valamit cserébe magának. És ugye erről egyáltalán nem lehet látni semmit, nem lehet tudni semmit. Nagyon logikusnak tűnne nekem különben, hogyha Trump ezt valamilyen szinten vagy felvetette volna, vagy akár az oroszok elébe mentek volna ennek, és azt mondták volna, hogy tetszem azt az olajpiacon, ezt, azt, amazt. Erről ugye egy muk sincs, pedig közben, ha azt látjuk, hogy amit a Trump csinál, az alapvetően szembe megy mondjuk az ilyen mainstream klasszikus amerikai érdeke.
Szerintem egyrészt, ugye én sem tudom, hogy mi az, amit még kaphatott érte Trump, vagy mi az, ami ilyen háttérben alkú van, de mondjuk szerintem, amit látunk abból is, az, hogy Putyin kiáll és azt mondja, hogy ez a háború nem történt volna meg, ha Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, ez megint csak ilyen hiúsági szempontból. Ez egy
olyan azt mondja, hogy a második világháború óta a Biden elnökség alatt volt a legmélyebben a kétoldali kapcsolatoknak a szintje, és most ez hirtelen újra megfelelő szintre emelkedett Donald Trumpnak köszönhetően.
Igen, tehát ez pont
a hiúsági szempontnak mindenképpen alájárul.
Tehát ez pont az, amit eddig kb. Orbán Viktor mondott, és ezt Trump szokta is idézgetni, hogy Orbán Viktor mondja, hogy nem lett volna ez a háború, ha. Tehát szerintem ez neki azért egy fontos dolog. Egy dolgot mondok, nem azért, mert szerintem igaza van Trumpnak benne, de hogy azért van egy ezzel kapcsolatos gondolkodás ilyen stratégiai szinten, és ez is előjött egyébként a Hannity interjúba, hogy azért itt fölmerül, hogy esetleg Trumpék gondolkodnak ebben a inverse Kissinger, vagy nem tudom milyen formulában lehet nevezni, hogy Oroszországgal azért kell hosszú távon jobban lenni, mert Kína a fővetélytárs. Tehát, hogy az orosz-kínai szövetség, és Trump arról beszélt az interjúban, hogy nagyon rossz volt Biden elnöksége, mert Kínát és Oroszországot, akik természetesen egymással ellentétes érdekekkel rendelkeznek, őket úgy összehozta a Biden elnökség. minden, a legtöbb szakértő, ugye hát ez azért az inverse Kissinger, mert Kissinger volt az, aki Kínával szövetséget hozott lényegében létre Szovjetunió ellen. És a legtöbb szakértő azt mondja, hogy ennek nagyon alacsony a realitása. Tehát az, hogy Putyint maga mellé állítsa Kína ellen, azért annak kicsi az esélye, mert sok mindenben egyezik a Kína és orosz érdek a jelenlegi világrend, vagy az eddig létező világrend működésével kapcsolatban, de hogy ez a, ez a Trumpi gondolkodás, hogy hát talán, ha mi az oroszokkal jóba vagyunk, akkor majd ő Kína ellen egy ilyen közös frontot alkothatunk velük.
Be akarom dobni a materiális, a kereskedelmi vélt előnyöknek az egy, eddig alaptárgyalt aspektusát. Ugye volt arról szó előzetesen, te is erre utaltál, András, igazából az USA alaszkai ásványkincseket felajánlhat Oroszországnak, és bár ez a konkrétum nem került elő, az feltűnő volt, hogy Putyin milyen sokat beszélt a két ország kiaknázatlan kereskedelmi potenciájáról, kiemelve a kereskedelmet, a high-tech szektorokat, űripari és sarkvidéki együttműködéseket. Ugye egyrészt kérdezném, hogy a ti megítélésetek szerint ebben mekkora potenciál van, másrészt pedig, hogy ha jól értem, igazából Putyin azt üzente meg ezzel Trumpnak, hogy akár jól is járhat anyagilag, ha eltörli az Oroszországra kivetett szankciókat. Tehát szerintetek ez mennyire volt egy fontos pontja annak, amit Putyin pozícionált Trump irányába az ő saját beszédében?
Hát gyakorlati értelemben nulla ennek a lehetősége, egész egyszerűen azért, mert annyira bizonytalan, hogy mi lesz 3-4 év múlva, hogy Oroszországba orosz cég be nem fog menni, vagy amerikai cég be nem fog menni, és fordítva sem. Tehát, hogy mondjak egy példát, a háború kezdetén ugye elvették az amerikaiaknak a szahalini olajmezőit, nem is kapták vissza, egy dollárért, úgy vonult le különben a hiszem az Exxon, hogy nem is tudták újraindítani a olajtermelést ott könnyedén az oroszok. Tehát ha van egy ilyen emlékezet egy vállalat fejében, hogy tőlem elvették a tulajdonomat Oroszországban, akkor nem fog visszamenni csak azért, mert mondjuk 3 év múlva visszajöhetnek a demokraták, és újra kezdődhet az egész. Igen. Tehát, hogy szerintem ilyen típusú lehetőségek, hogy befektetések, stb. Ez érdemben azért nincs, mert az üzleti környezet nem engedi meg. És emlékezett. Amit el lehet képzelni, azok a rövidtávú ilyen hasznok, ezt adok, azt adok, amaszt adok, kivonulok az európai gázpiacról, ez úgyis különben az európaiak előbb-utóbb el fogják kérni valószínűleg. De olajpiacon ugye van egy nyomás az amerikaiakon, ebben az oroszok tudnak segíteni, tehát ugye ami 3 éven belül beszedhető ilyen kicsi-pici hasznok, és erre szerintem Trump fogékony. Tehát én azt láttam, hogy ilyen dolgokra, ami az amerikai gazdaság méretét tekintve tényleg bagatell, azokra is, azokért is lenyúl, és megköszöni. Gondolom, hogy volt ilyen, mert sőt, ugye, ami még lehet, az, hogy ilyen egyéni érdekek bejönnek, ugye ez a Kirill Dmitriev, aki egy ilyen új generációs orosz, mert ő 50 éves, 2 évvel fiatalabb nálam, 89-ben már kiment Amerikába tanulni, és ott tanult, és végig aztán 2000-től kezdődően az orosz-amerikai ilyen tőkebefektetési egyéb alapok környékén volt, jobban van Steve Witkoff-val, stb. Tehát őt is magukkal vitték az oroszok. Tehát, hogyha nem makrogazdasági szinten nézzük, hanem hogy valakinek valamit adni kell, akkor ő az ideális ember, aki ilyen kisebb pénzekkel, különböző, hogy is mondjam, jó indulatot megvehet, akár az amerikai állami közgatáson belül is. Tehát ezeket simán el tudom képzelni, hogy ezek mennek. Én nagy stratégiai összeborulás, hogy ezt visszacsinálják, ami történt itt 14-22-ben, ezt én nem látom.
De ugye Zelenszkij is kötött már nyersen megállapodást Trumppal, tehát nem erre akart igazából tromfolni Putyin?
Úgy gondolom, hogy kellett neki. Éppen ezért mondom, hogy ez valószínűleg amerikai elvárás, hogy legyen nekem, használja a háborút Trump, tehát hogy neki legyen ebből valamilyen haszna. Ugye az ukránoktól nagyon nehéz bármit kérni. Tényleg ez volt a maximum szinte, amit ugye az ukránok tudtak adni Trumpnak, meg is adták. Ezért gondolom, hogy életszerűtlen azt feltételezni, hogy az oroszoktól meg nem kért neki volna semmit.
És egyébként pont az, amit mondtál, hogy a Zelenszkijjel kötöttek végül egy ilyen megállapodást, ugye ez volt annak idején a washingtoni találkozónak a témája, amikor akkor nem történt meg, de később megtörtént, hogy Amerikának jelenleg Ukrajnával van nyersanyag megállapodása, tehát ebből a szempontból viszont ezt akkor tudja végrehajtani, hogyha Ukrajna rendelkezik egyáltalán olyan terület fölött, ahol ezek a nyersanyagok ott vannak. Ebből a szempontból amerikai érdek továbbra is abban van, hogy ne totálisan rohanja le Ukrajnát Oroszország. Nem tudom, ez furcsa, hogy amit amit, tehát abban egyetértek, hogy itt ilyen egyéni érdekek lehetnek, hogy akár nem tudunk róla, de valamiféle Trump érdekeltség, vagy Trumphoz valamilyen módon köze van érdekeltség, kap valami jó elbírálást Oroszországban, de nyilván ez nem derült ki. Az az érdekes nekem, hogy most pont kijött egy közvéleménykutatás, az amerikaiak 80-valahány százaléka elutasítja Putyint. Tehát nem arról van szó, még a republikánusok sem látják. Tehát, hogy ebből a szempontból is kicsit furcsa ez a nagyon nyájas viselkedés Trump részéről. Nem arról van szó, hogy ő a saját közönségének meg akar felelni. Az igaz, hogy nem akarnak a republikánusok annyira elköteleződni Ukrajna mellett sem, de ez, hogy tehát, hogy Putyinról jó véleménye legyen valakinek Amerikában, olyat nagyon nehéz találni.
És akkor a beszélgetésünk utolsó harmadához közeledve forduljunk rá az európai dimenzióra, és nézzük meg először azt, hogy hogyan beszélt Zelenszky és Friedrich Merz német kancellár, azt követően, hogy volt egy videóbeszélgetésük Donald Trump-al, és akkor ezzel vezessük fel az európai szinteret, úgyhogy először nézzük meg ezt a bejátszást.
Videokonferenciát tartottak az amerikai és az ukrán elnök, valamint európai vezetők részvételével, két nappal az amerikai és az orosz elnök találkozója előtt. Az egyeztetés után az ukrán elnök azt mondta, hogy a legfontosabb prioritás a fegyvernyugvás elérése, amivel szerinte Trump egyetértett. Volodymyr Zelenszky azt mondta a virtuális csúcs résztvevőinek, hogy szerinte Putyin blöfföl. Az alaszkai találkozó előtt is intenzíven támad az ukrán frontzóna több helyszínén. Oroszország meg akarja mutatni, hogy nem csökken támadási ereje. Ukrajna teljes megszállása Putyin vágya. A német kancellár szerint az európai vezetők közösen próbálták előmozdítani Trump és Putyin pénteki találkozójának sikerét. Friedrich Merz azt mondta, hogy Alaszkában meg kell védeni az európai és az ukrán biztonsági érdekeket. Ennek fontosságát hangsúlyozták a szerdai csúcs résztvevői az amerikai elnöknek. Merz szerint széles körben egyetértettek a résztvevők a helyzetértékelésében és az elérhető célban. Trump a péntekre tervezett alaszkai tárgyalásokat úgy jellemezte, mint előkészítést egy második találkozóhoz, amin Putyin és Zelenszky is részt venne. Arra a kérdésre, hogy számíthat-e Oroszország következményekre, ha Putyin nem hajlandó a háború leállítására, az amerikai elnök így felelt. Igen, lesznek következmények. Nagyon súlyos következmények lesznek.
András már utalta arra, hogy azt nem lehet érteni igazából, hogy Trump miért ennyire szívélyes Putyinnal szemben, de szerintem az is fölvethető kérdésként, hogy mit lehet abból kiolvasni, hogy ugyanannyira barátságos és együttérző tud lenni Zelenszkijjel, mint Putyinnal. Tehát, hogy ebből mit olvastok ti ki, hogyha erre ránéztek? Áron?
Hát Trump politikai viselkedésére jellemző, hogy ő nagyon éles konfliktusokat tud vállalni, majd ugyanazt az embert akár nem sokkal később maga mellé tudja venni, újra összevesz vele, tehát hogy nincsenek ilyen se örök barátságuk, se örök konfliktusok. Hát Marco Rubio külügyminiszter egy jó példa erre, aki az ellenfele volt az elnökválasztási kampányban még 2016-ban a republikánus jelöltségért, és elég csúnya dolgokat mondtak egymásról, most meg arról beszél, hogy milyen kemény ember volt már akkor is Rubio, és milyen jó diplomata. De hogyha hirtelen nézeteltérésük támadna, akkor egy pillanat alatt mondaná, hogy Rubio igazából nem csinált semmit külügyminiszterként. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezek ilyen örökre tartanak. Szerintem ebbe tartozik az is bele, hogy ő Zelenszkijjel meg tudja találni a baráti hangot is. Nyilván láttuk a február végi találkozót, hogy akkor az hogy végződött, de azt is gondolom, hogy azért elég erős erőfeszítések voltak ukrán diplomáciai részről és európai diplomáciai részről, hogy valahogy ezt összehozzák. És teljesen váratlanul ugye például Starmer brit miniszterelnök, munkáspárti elvileg másik politikai oldal, de hogy ő is úgy tűnik, hogy jól megtalálja a hangot Trumppal egyelőre, és ő is szerintem abba az irányba befolyásolta, vagy a NATO főtitkár Rutte, akit már mondtam, hogy valahogy ezeket a kapcsolatokat rendezze, és akkor Trump így a kamerák előtt nyilván nagyon-nagyon szívélyes tud lenni Zelenszkijjel, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudná elárulni mondjuk Ukrajnát hirtelen.
Komolyan vehető bármennyire is, amikor arról van szó, hogy Ukrajna területi integritása nem kérdőjelezhető meg?
Hát nem, szerintem. Sőt, hát meg az amerikaiak is azt mondták, kezdetben ugye az amerikai védelmi miniszter eldobott két adót a legelején. Az egyik, hogy el kell fogadni azt, hogy a Krím orosz terület, illetve hogy nem lesz Ukrajna NATO tag. Tehát, hogy ezt a Rubikont, ezt bizonyos értelemben már átlépte az amerikai diplomácia, és erre Putyin hivatkozhat, hogy hát ezt mondtátok most, hogy miért visszakoznátok ettől. Tehát azt hiszem, hogy igen, ez a vonat elment, ettől függetlenül minden más nyitott. Tehát, hogy csomó kérdésről meg kell majd valahogy állapodni, a területi kérdés is nyitott, hogy hol lesznek ezek a határok, vagy ezek a tűzszüneti vonalak, tehát hogy de úgy Ukrajna, ami 14 óta előtt létezett, az valószínűleg jó időre oda van.
Még ez annyit, hogy tehát valószínűleg Trump aznak nem nagyon fogja föl az olyan apróbb dolgok közötti különbséget, hogy mi az, hogy mondjuk befagyasztunk egy konfliktust, és mi az, hogy legitimizáljuk a határok átalakítását. Ugye hivatalosan az Egyesült Államok a hidegháború alatt nem fogadta el soha legitimnek Észtország, Lettország és Litvánia, tehát a balti államoknak a Szovjetunióhoz tartozását, és ugyanúgy az Obama kormány óta az a politika, hogy hivatalosan nem fogadják el Krímnek Oroszországhoz tartozását, noha nyilván senki nem lát arra pillanatnyi realitást, hogy ez megváltozzon a gyakorlatban. De ugye Trump esetében benne van, hogy ő ezeknek a szimbolikus vagy elvi dolgoknak kevesebb jelentőséget tulajdonít, és akkor lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy egy nagy békekötésben, hát ő kicsit úgy képzeli magát, mint a 19. századi államférfiak, akik így átrajzolták a kontinens határait, és hogy ezt akarja végrehajtani.
Illetve hát itt is ott van, ugye ez az alaszkai találkozónak az egyik nagy gyengessége volt, hogy nem volt nyugati egység. És nem is sikerült közelíteni az álláspontokat az ukránok, az európaiak és az amerikaiak között. Nem is könnyű, tehát hogy Zelenszky egy ilyen hihetetlen, kellemetlen padhelyzetben van, tehát hogy nyilvánvalóan alkotmányos belpolitikai okból egyfelől ugye nem adhat engedményeket, mert nem teheti meg. Tehát ahhoz valamiféle olyan kontextus kellene, ami ma nincs meg. Miközben vesztésre áll katonailag. Tehát hogy az ukránok kellő mennyiségben nem akarnak bevonulni a hadseregbe, és ebből azért elég kellemetlen következmények jöhetnek. Tehát, hogy persze, tehát nagyon nehéz egységes nyugati álláspontot létrehozni, de Trumpnak volt 8 hónapja arra, és nyomást is gyakorolt az ukránokra is, meg az európaiakra is különböző kérdésekben, de ebből nem egy egységes, vagy egy közeledő nyugati álláspont jött ki, hanem Trump begyűjtötte maga kis hozadékait, és ugyanolyan teljesen szétszórt nyugati álláspont van, ami ugye az oroszoknak az érdekérvényesítését segíti. Tehát, hogy én azt láttam mind a Zelenszkynél, mind az európaiaknál itt a hét folyamán, hogy pánikreakció van, hogy nehogy már valami hülyeséget történjen itt Alaszkában. Tehát, hogy tényleg kétségbeesőbb próbálták rábeszélni a Trumpot arra, hogy ne tegyen engedményeket a Putyinnak, mert rettegtek attól, hogy valami rosszul sül el. Én éppen ezért ilyen felélegzést látok, vagy gondolok Kijevben és Európában.
Bocsánat, csak közben pont itt az adásunk pillanatában jött ki egy social media bejegyzés Donald Trumptól. Ebben arról ír, hogy nagyszerű és nagyon sikeres nap Alaszkában, a találkozó Vladimir Putyin orosz elnökkel nagyon jól sikerült, akár csak az éjszakai telefonbeszélgetés Zelenszky ukrán elnökkel és különböző európai vezetőkkel, köztük nagyon tisztelt NATO főtitkárral. Mindenki egyetértett abban, hogy a legjobb módja az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háború befejezésének az, ha közvetlenül békeszerződést kötnek, amely véget vetne a háborúnak, és nem csupán tűzszüneti megállapodást, amely gyakran nem tart ki. Zelenszky elnök hétfő délután Washingtonba, az Oválisi irodába érkezik, ha minden jól alakul, akkor megbeszélést fogunk szervezni Putyin elnökkel, ezzel potenciálisan több millió ember életét mentjük meg. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek. Tehát igazából két bejelentés van benne, lesz hétfőn Trump-Zelenszky találkozó, a második pedig, hogy egyből békekötést akarnak, nem pedig tűzszünetet.
Hát nagyon lényeglátó. De good luck.
Hát, ugye Zelenszky és Nerz először tűzszünetet akartak.
Ja, hát nyilván mindenki békét akart, tehát hogy persze.
Hát de leginkább, bocs, ebben a formában így, ebben a pillanatban ez az orosz érdeknek a kiszolgálása.
Hát meg nincs realitása igazán.
Igen, de nem, tehát hogy nem látom, tehát hogy ez egy ilyen elvi nyilatkozat, hogy milyen jó lenne a béke, de hogy jutunk oda, tekintetben nagyon kevés konkrétum van. Nem látom, hogy ebből mi következne pontosan.
Ugye, bocsánat, még egy pillanatra visszamegyek az európai vezetőkkel tartott beszélgetésére Trumpnak. Ott volt egy olyan konkrét, miszerint belement volna egy 30 ezer fős úgynevezett biztosító haderőnek az Ukrajnába telepítésébe, egy esetleges békekötést követően. Mennyire komoly vállalás ez? Tehát jelentene ez bármilyen olyan típusú biztonsági garanciát, amiért megéri Ukrajnának letenni a fegyvert?
Hát én nem vagyok katona, tehát ezt egy katonának ki nem... Tehát ugye ilyen kontingenseket akkor lehet ki lerakni, hogyha már valóban egy béke van, ami működik, vagy legalábbis egy tűzszünet. 30 ezer ember nekem kicsit kevésnek tűnik.
Erősen, igen.
Kérdés a mandátum, kérdés, hogy ki küldeni oda. Én nem látom ezt, tehát, hogy mondjam, erről is lehet beszélni, annyi mindent bedobott már az európai és az amerikai fél is. Én önmagában így, ahogy ez így le van rakva, ennek én sok esélyét nem látom.
Igen, meg igazából tényleg a részletek a kérdésesek ebből, hogy az európaiak esetleg kiállíthatnak ekkora erőt, meg lehet kérdezni, tehát ez egy jogos kérdés, hogy ez elége vagy nem, de jelen pillanatban ott tartunk, hogy amerikai támogatás, logisztikai támogatás, akár egyáltalán eszközökkel való támogatás nélkül az európaiak nem képesek valójában menedzselni önmagukban egy ilyen szituációt. Tehát, hogy akkor tud ez a dolog működni, hogyha az Egyesült Államok valamilyen formában ott van mögötte, még akkor is, hogyha Trump elmondja, hogy amerikai katonák nincsenek ebben a kontingensben.
Megfigyelés az sok, a 30 ezer, különben voltak ugye a 14-es, bocsánat, 15-ös tűzszünet után megfigyelők, és hát valamit számított, de nem hiszem, hogy sokat. Megfigyelés az sok, béke kikényszerítéshez, vagy fenntartáshoz talán kevés.
És akkor zárásként hogyan értékelitek, mennyivel vagyunk beljebb az alaszkai találkozót követően? Mi igazából mit szerintetek a jelenlegi kilátása Ukrajnának a konfliktus rendezése lezárása kapcsán?
Hát ugye, amikor ma reggel felkeltem és megnéztem ezt a sajtótájékoztatót, akkor a 16. Lajosnak a NASZ éjszakán a napló bejegyzése jutott eszembe, semmi. Állítólag ezt írta. Hát tényleg én nem tartottam, nem tudnék valamit kiemelni ebből a találkozóból. Ebben ezért úgy gondolom, hogy ez volt a várakozás, a dolgok mennek a maguk útján tovább. Ami Ukrajnában a kérdés, tehát, hogy elég rosszul néz ki az összkép. Attól függetlenül, hogy az oroszok nagyon lassan haladnak előre, ezt nem lehet teljes egészében extrapolálni, hogy ez így is marad. És hát sajnos pont ugye a hét folyamán, még hogyha ennek a katonai jelentőséget nem túloznám el, azért fölmerült az a kérdés, hogy mennyi idő van még. Tehát eddig mindig úgy gondoltunk az orosz-ukrán konfliktusról, hogy ez egy állóháború, ráérünk, majd kimerülnek a felek, kötnek egy békét. Na most az oroszok lehet, hogy nem így gondolják, és az a veszély, hogy lehet, hogy nekik van igazuk. Tehát hogy lehet, hogy el fogják érni ezeket a minimális katonai célokat. Én nem gondolom, hogy Ukrajnát el tudnák foglalni, pedig nem fognak eljutni, de az elképzelhető, nem kívánom, és nem biztos, hogy ez így be fog következni, csak lehetséges ma már, hogy lesznek olyan áttörések, aminek az eredményeként egy-két éven belül eljutnak a megye határokig. Ami egy új elem, tehát hogy eddig ezzel nem nagyon kalkuláltunk.
Áron?
Igen, nekem is, ami eszembe jutott, illetve amit láttam még a Twitteren, Ben Smith újságíró így fogalmazta meg, hogy a találkozók, amik lehettek volna e-maileknek a tipikus esetét láttuk, hogy nem sok dolog történt. Nyilván Putyin szempontjából ezt már megbeszéltük, ez egy hatalmas dolog, hogy így a diplomáciai elfogadását bebiztosította. Ukrán nézőpontból azt is említettük, szerintem ez még mindig a lehető legkisebb rossz volt ahhoz képest, ahogy egy találkozó elsülhetett volna, mert amíg Oroszország valóban a fronton jelen pillanatban előre halad, addig nagyon nem reális arra számítani, hogy ők azt mondják, hogy ők itt most megállnak és befagyasztunk mindent. Tényleg a kérdés az, hogy milyen további, tehát ha Ukrajna nem kap támogatást, vagy nem kap erőteljes támogatást, akkor valóban az a forgatókönyvnek egyre inkább fennáll a lehetősége, amit András mondott. Én sem gondolnám, hogy a ha visszagondolunk a 2022. februári maximális célokhoz, az nem fogja Oroszország elérni, de egy olyan pozícióba kerülhet, amiből viszont akár ők egyrészt a mostani céljaikat elérik, és akár egy későbbi inváziót újra elő tudnak kezdeményezni, és hogy ezt nyilván ezt kell valamilyen módon, hát valamilyen garanciát ehhez kell adni, hogy ez ne történhessen meg.
Tábor Áron, Deák András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és külön köszönöm, hogy a szombat délelőttöket a nézőinkre szántátok. Gyertek majd máskor is, minden jót nektek.
Köszönjük, Kalát.
Mi pedig folytatjuk az adásunkat, hiszen itt van már velünk a vonalban, ha minden igaz, Jarábik Balázs, politikai kockázat elemző, az EU biztonságpolitikai missziójának politikai igazgatója, aki Ukrajnában 2022 végéig töltötte be ezt a pozíciót, majd a USA közép-európai jogállami projektjének menedzsere volt idén márciusig, és most ő Kijevből jelentkezik be. Szervusz Balázs, köszöntelek az adásban!
Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a kihívást!
Én köszönöm, itt vagy velünk. Kezdjük azzal, hogy az első ukrajnai sajtóreakciók arról szóltak, hogy hát számukra megaláztatás volt az esemény, Putyin kedves fogadtatás, és valóban, hogyha figyelmünkbe idézzük, vagy az emlékezetünkbe idézzük azt, hogy hogyan zajlott le a Zelenszkij-Trump találkozó, hát akkor valóban zongorázni lehet a kettő között a különbséget. Maga a Zelenszkij elnök az adásunk ezen pillanatai még nem nyilvánult meg, bár ugye lehetett ezt most hallani, hogy pont Trump nyilatkozott arról, hogy lesz egy hétfői washingtoni találkozó kettőjük között. De egy pillanat még mielőtt rátérnénk erre a washingtoni találkozóra, mit gondolsz erről az ukrán értelmezésről, miszerint ez megaláztatás volt? Ez egy túlzó vagy helyén való értelmezése az alaszkai eseményeknek?
Ezek az érzelmek, amik ugye hát elsősorban az ukrán aktivistáktól jön egyébként, hivatalosan Kijev nem kommentálta egyáltalán. Annyit azért még most gyorsan elolvasok, most éppen láttam, hogy az Zelenszkijnél bejelentették, hogy valóban megy Washingtonba, és valóban hétfőn lesz a találkozó. Úgyhogy ez most már teljesnek is tekinthető, hogy így van. Én úgy gondolom, hogy van egy megkönnyebbülés is, tehát hogy azok a egyébként szintén elsősorban ukrán, de hát azért európai közegből is származó félelmek, hogy itt Trump teljesen eladja Ukrajnát, kötnek egy dílt a fejük fölött, ez azért valóban, tehát ez nem valósult meg, bár az biztos, hogy a legtöbb interpretáció most ugye a legutolsó bejelentés alapján az a peace agreement, vagyis egy béke megegyezés, azt feltétlenül az amerikai pozíció az oroszhoz közeledett. Ugye, én azonban úgy gondolom, tehát az, amit Kijevben azért hozzátesznek, de nem írnak ki az X-re, vagy a különböző más, vagy a Facebookra, az, hogy tehát ők pontosan tudják, hogy az idő nem nekik dolgozik. Uh-huh. Tehát rendkívül kevés idejük maradt, nagyon fontos, már májusban én rendszeresen havonta járok Kijevben, és már májusban nagyon magas rangú katonai tisztviselők mondták, hogy ebben az évben vége kell érni a háborúnak. Hmm. Tehát én azért hozzá tenném, hogy amit Trump csinál, és elsősorban ugye a tűzszüneti javaslata, az teljesen ukrán párti javaslat volt. Ez nem jelenik meg egyébként a nyugati sajtóban, a magyar sajtóban sem szerintem annyira, már ezt nem követem. Tehát ez valóban az ukránok kvázi katonai vereségtől való megmentése lett volna. Az oroszok mindenféleképpen jobban állnak, most már ez egy elég mainstream vélemény. Egyébként, sőt most már drónokban is láthatták az ukránokat, mennyiségben is, minőségben is, és elsősorban az ember fölény, most már háromszoros, négyszeres, sőt bizonyos, ugye attól függ, hogy milyen szakaszokon, akár 7-8-szeres is lehet. Tehát az ukránok képesek magukat tartani elsősorban drónokkal, de a jelenlegi háború folyamata vagy trendje arra mutat, hogy ebből katonai vereség lesz a vége, ez csak idő kérdése, és Kijevben azért nagyon úgy gondolkodnak, hogy ez az idő, ez nagyon fontos.
Részben utaltál, de egy picit pregnánsabban kérlek, hogy fejtsd ki, hogy valójában igazából miért az orosz érdeke ez a béketűzszünet nélkül?
Nem, tehát a béketűzszünet nélkül ez nem annyira orosz érdek, mint szerintem Európa is, de úgy fogják interpretálni, hogy az orosz. Egyszerűen ezt javasolják az oroszok, ugye mindig hozzászedik, hogy ők tehát egy béke, tehát békét szeretnék kötni, nem pedig befagyasztani. A tűzszünet tulajdonképpen a konfliktus befagyasztását jelenteni. Jelenlegi formában a tűzszünet valóban csak az oroszoknak nem kedvezne, Tehát eddig megpróbáltak. Tehát az oroszok, elsősorban Putyin ugye két fal között játszott. Az egyik az, hogy egyre erősödik az orosz fölény a katonai hadszintéren Ukrajnában. A másik pedig, én úgy gondoltam a kezdettől fogva, hogy ők megpróbálnak a Trumppal megegyezni mindenféleképpen. Ugye a mostani diplomáciai rehabilitáció, amit látunk, az elsősorban belpolitikai, amerikai belpolitikai fogantatású, ez az úgynevezett Russiagate, az, amit a MAGA, vagyis a Trump környezete ugye egy hoaxnak mond, ezt el is mondta, hogy a Trump elnök az alaszkai sajtótájékoztatón. Tehát ez az első számú motiváció, nem Ukrajna. Viszont ahhoz, hogy egy teljes mértékű, tehát a kapcsolatok nem csak a két ország, vagy Putyin, vagy Oroszország diplomáciai rehabilitáció, hanem a két ország kapcsolata is rendben jönnek, ahhoz viszont az ukrajnai kérdést, hogy a háborút be kéne fejezni, ez pedig Trump tette nyilvánvaló. Tehát ezt a játékot látjuk a kettőjük között. Ugye volt 5 vitkovi látogatás, volt 6 telefonbeszélgetés a két elnök között, tehát Trump és Putyin között. Ezután jött az aljaszkai csúcs. Hozzáteszem, hogy rengeteg ilyen trektő, tehát nem formális szakértői, formális szakértői kapcsolatokat is felgyorsították az elmúlt hónapokban. Ugye nemrég vált nyilvánvaló Lukasenko, fehér orosz elnök szerepe ebben az egészben. Ugye Trump fel is hívta Lukasenkót még az alaszkai csúcs után, tehát ez egy egyértelmű kifejezése annak a hálának, amit Lukasenkóit nyitottak, tehát a Minsk nyújtott ebben a kérdésben. Tehát érezhető volt, hogy ez az alaszkai csúcs, ez az alaszkai csúcs, ez elő van készítve, és amikor megláttam, hogy a címét, a Pursuing Peace, tehát keressük a békét, vagy a békekeresést, nem lehet lefordítani jól, akkor most ugye ennek a bejelentésnek a fényében világosodik meg, hogy ez valóban, ez a koreográfia azért megfelelően elő volt készítve. Természetesen nem azt jelenti, hogy ez Kijev rögtön el fogja fogadni, vagy az európaiak, de amennyire én tudom, itt ugye a Vankován, vagyis az elnöki hivatalban azért erről beszéltek, velem is többek között, tehát Washington eléggé jól képben tartotta az Zelenszky adminisztrációt, az elnöki hivatalt, tehát Zelenszky csak akkor reagált, amikor Trump maga hozta elő ugye ezt a területi szwepeket, mint lehetséges megoldást az orszokkal, tehát csak akkor reagált arra, amikor hivatalos lesz, egyébként több hete erről tudnak, tehát a washingtoniak képben tartották az ukránokat, illetve Kijevet erről, illetve különböző orosz kapcsolat felvétel is volt azokkal az ukránokkal, magasrangú politikusokkal, akik részt vettek az előző tárgyalásokban, tehát egyfajta orosz-ukrán kapcsolat is kezdett kialakulni, bár az ukránok természetesen rendkívüli módon rezerváltak voltak ezekkel kapcsolatban.
Balázs, mindjárt érünk majd rá a Trump bejegyzése és ennek a lehetséges hétfői találkozónak a taglalására, de előtte azt szeretném kérdezni tőled, hogy volt egy gyors értékelésed az X korábban Twitterként ismert platformon, és azt írtad, kezd kialakulni egy vázlat, egy keretrendszer az ukrajnai háború szabályozására. Ezt kérlek fejtsd ki, pontosan ez mit jelent?
Tehát tulajdonképpen abból indultam ki, amit a Trump már maga is ugye az elmúlt sajtónak stb. Kinyilvánított. Tehát a legnagyobb probléma az oroszok számára az a Donbass kérdése, amit ugye 3,5 év alatt sem tudtak bevenni. Tehát továbbra is, most volt egy taktikai áttörés, ugye Pokrovszk felé, tehát tulajdonképpen most már ott vannak az utolsó védelmi vonalnál, de az utolsó védelmi vonal az egy rendkívül jó megerőtített védelmi vonal, és bármekkora is az orosz felénél úgy látom, hogy nem látom annak a lehetőségét legalábbis az elkövetkendő hetekben és hónapokban, hogy az ukrán hadsereg összeomoljon, márpedig anélkül nem fogják tudni elfoglalni a Donbasz, tehát itt valamiféle kompromisszumra lesz szükség. Tehát ez a játszma az, hogy esetleg van egy hallgatólagos, vagy egy látszólagos ugye, keretmegállapodás az oroszok és az amerikaiak között, ez nem azt jelenti, hogy a háború véget ér. Hát azért én ennek adok egyelőre egy ilyen 40-50%-ot, ezután a bejelentés után is. Elsősorban én úgy gondolom, hogy az ukrán-európai utolsó ugye kampány, diplomatikus kezdeményezések hatottak Trumpra, és hát Trumpnak a egyik legfontosabb kérdés, illetve rizikó az a NATO kohéziója. Tehát európaiak nélkül azért nincs NATO, nem csak Amerika nélkül, hanem az európaiak nélkül sincs, és hát itt Trump nem mehet teljesen szembe sem az ukránok, sem az európai akaratával, tehát itt azért tehát ez lesz a legfontosabb probléma, én úgy gondolom, hogy a Donbass. A többi, a frontvonal olyan helyzetben van, tehát olyan nagyvárosok vannak az oroszok előtt, mint Zaporizse, Harkiv, szumi, amit hát a jelenlegi formában és a hadviselés kapacitásban stb. Az oroszok nem tudnak bevenni. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen ott is szükség lesz egy kompromisszumra. Tehát kialakulóban van az a fajta keret, tehát egyrészt ugye valamit a Donbasszal kell kezdeni, ez vagy a háború folytatását jelenti, vagy valóban feladását. Én a feladást nem hiszem, hogy az ukránok elfogadják.
Még akkor miért ott van egy ilyen, hogy találkozik igazából Washingtonban? Tehát nagyon egyértelműen fint az előző beszélgetésben, hogy az eredeti területi integritására Ukrajnának kevés esélye mutatkozik. Mit tud történni itt hétfőn valójában, ami hát nem is egy tűzszünetet, hanem egyből béke megállapodást készített elő Oroszország és Ukrajna között?
A béke megállapodás szerintem a legfontosabb dolga ez a biztonsági garanciák kérdése, és az, hogy ki tud Ukrajnának biztonsági garanciát adni. Hát az a nagy különbség egyébként a többi más kérdés, tehát Ukrajna neutralitása, vagyis a NATO bővítés, mint olyan befagyasztása, szerintem abban konszenzus van. Most már azt az ukránok sem annyira erőltetik. Persze a biztonsági garanciákat szeretnének. Ez egy értelemszerűen az egyik legfontosabb kérdés az ukrán vezetés számára és Zelenszkij számára, mint ahogy az egész ország számára is, hiszen csak akkor az esetben tud valóban esetleg területeket is feladni, én úgy gondolom, hogyha egy megfelelő biztonsági garanciát kaphat. Most, hogyha NATO tagság, mint biztonsági garancia nincs, akkor tulajdonképpen a biztonsági garancia csak az lehet, hogy mások, ebben az értelemben az Egyesült Államok és Oroszország együtt ad biztonsági garanciát, ebben még beszállhatnak többen mások is. Igen, ez nagyon a Budapest memorandumra, vagy a budapesti megállapodásra, 94-esre hajaz, de nincs nagyon más diplomáciai út ebből kifelé.
Azt is írod egyébként, hogy Putyin jelképes rehabilitációt nyert, és egy pillanatra ugye ezt a szempontot igazából az előző blogban is előhozták az elemzőink, és kérdezem azt, hogy valójában pragmatikus szempontból baj-e az, hogyha egy ilyen típusú megemelése megtörtént Putyinnak, hiszen ez nyilvánvalóan valamilyen fajta szükséges előfeltételnek mutatkozik a háború lezárásához. Tehát, hogy igazából hogyan lehet értékelni ezt a típusú szempontot? Vesztette ezzel a világ, vagy éppen ellenkezőleg inkább talán nyert abban az értelemben, hogyha a háború lezárás hát valamilyen módon mégiscsak érdekében áll, nem tudom én, a nyugatnak, és úgy általában is ezeknek a tagállamoknak az Európai Unión belül, és egyébként a tengeren túl az Egyesült Államokban. Szóval hogyan viszonyulsz te ez a kérdéshez?
Amennyiben valóban lesz egy olyan megállapodás, ami Ukrajna számára megfelelő, vagy elfogadható, megfelelő azért nem, de elfogadható egy olyan kemény, de azért kompromisszum, amiből le tudnak menni, akkor igen, akkor feltétlenül. Amennyiben nem, akkor hát ugye úgy is értékelhető, hogy a Trump taktikai vereséget szenvedett. Még egyszer mondom, az ő politikai környezetéből kiindulva, és az ő csapatából kiindulva, ők ezt már csak belpolitikai okok miatt is szükségesnek tartják, tehát ez a demokraták elleni fegyver, a Putyin a számukra, de ez tényleg egy limitált rehabilitáció, és ezt azért a Trumpék is nagyon pontosan tudták és érzékelték az elejétől fogva, hogy Ukrajnában valamit kell kezdeni ahhoz, hogy egy teljes mértékű, vagy a két ország közötti kapcsolatokat valóban magasabb szintre, vagy lehetne kellene emelni. Na most ugye eddig éppen most hallgattam egy rendkívül jó elemzést az orosz szankciókról, tehát az euró nyugati szankciókról, tehát most már minden elképzelő szankciót tulajdonképpen megcsináltunk az oroszok ellen, és ennek ellenére folyik a háború. Ugye az, hogy Putyin teljesen izolálni kell, és itt jön be a válasz egyébként az első kérdésedre is, hogy az ukránok, tehát az ukránok politikája, hogy Putyint izolálni, illetve megbüntetni kell. Na most ez ugye a nyugat minden erőfeszítés ellenére nem sikerült, vagy nem sikerült olyan mértékben, ez a szankcióknak azért komoly hatása van, de nem sikerült olyan mértékben, hogy ez valóban olyan hatást érjen el, amit szerettünk volna, tehát, hogy Putyin abba hagyja a háborút. Most, hogyha ez nem megy, akkor Trumpék kénytelenek diplomáciai eszközökhez nyúlni, márpedig a vörös szőnyeg, úgy találkozók, a telefonbeszélgetések, stb. Ez pontosan a diplomáciai eszköztár. Tehát én ebben nem látok ördögtől valót, vagy rosszat, ugye a lényeg az eredmény, tehát majd akkor fogjuk tudni ezt értékelni, hogyha látjuk, hogy valóban hozott olyan eredményt, aminek van értelme, és elsősorban van értelme Ukrajna szempontjából is.
De akkor valamit segíts megérteni, mert igazából egy kicsit ilyen 22-es csapdájának tűnik ez a helyzet. Tehát, hogy szerinted van-e olyan érdemi biztonsági garancia, amit meg lehet adni Ukrajnának, ami nem egyenértékű azzal, hogy gyakorlatilag megkapja a NATO tagságot. Tehát, hogyha valóságosan fogadjuk el Putyin elnöknek azt az értelmezését, hogy az egész háborúra azért kerülhetett sor, mert fenyegetve érezte magát azáltal, hogy megindult Ukrajnának egy orosz szempontból nem kívánatos euróatlanti integrációja, NATO tagsága, lehetséges EU tagsága, és így tovább. És most gyakorlatilag oda jutunk el 3,5 év után, hogy Amerika és az Európai Unió fognak valami fajta biztonsági garanciákat majd egy megállapodás követően biztosítani Ukrajnának, az gyakorlatilag nem a konfliktusnak egy időre történő befagyasztása és későbbre prolongálása? Tehát, hogy hogy fog ez igazából tartós békét eredményezni?
Hát úgy, hogy ugye, tehát a nyugat nem kívánja megtámadni Ukrajnát, tehát tulajdonképpen a nyugati biztonsági garanciák Oroszország ellen irányulnak. Na most ahhoz, hogy ne legyen ebből egy még nagyobb háború, ehhez ahhoz az kell, hogy Oroszország is biztonsági garanciákat nyújtson. Hát itt egyszerűen ez a lényeg, és hát ugye a NATO tagságot azért vettük le a terítékről, mert egyrészt soha nem volt komolyan ott. Tehát ez ugyan a Ukrajnát régen fel lehetett volna venni a NATO-ba, de soha nem történt meg, és a NATO ismételgeti ezt a nyitott ajtók formuláját, de hát ugye pontosan amikor Ukrajnának szüksége van rá, akkor ez nem történt meg. Tehát ezt azért én úgy gondolom, hogy 3,5 év háborúzás után azért ennyit be kéne vallani.
Orosz szempontból érdekel ez, mert Oroszország hogy nem fogja triggerelve érezni magát 2-3-4-5 év múlva, hogyha ténylegesen megvalósul ez a biztonsági garancia, nem tudom pontosan milyen formában Ukrajna területén, a NATO vagy más európai, amerikai erők által. Tehát hogy ez hogy nem fogja azt eredményezni majd, hogy 5 év múlva azt mondja Vladimir Putyin, hogy hát most pont ezek miatt a biztonsági garanciák miatt érzi fenyegetve az orosz szuverenitás meglétét.
A ukrán hadsereg megverte az orosz hadsereget 2022-ben. Tehát azért nagyon fontos dolog, hogy nem csak a külföldi biztonsági garancia lesz, hanem ott marad az ukrán hadsereg. Tehát az ukrán hadsereg az egyetlen egy olyan biztonsági garancia, amit egyébként Ukrajnának mindenféleképpen fenn kell tartani. Tehát itt jönnek be azok a részletkérdések, amit ugye egyrészt nem tudunk, másrészt még rendkívül fontos, hogy milyen lesz az ukrán hadsereg a háború után. Egyáltalán milyen Ukrajna jön majd ki ebből a háborúból és hogyan. De az ukrán hadsereg szerintem az egyik kulcsfontosságú dolog, hiszen pontosan ez az, amit egyébként ezért is nem akarják feladni a Donbass utolsó részét, hiszen hogyha ránéz az ember a térképre földrajzi szempontból, akkor ugye nagyon jól látható, hogy a Donbass az utolsó védhető terület, utána pedig jönnek a sztyeppék, és a következő város, megerősített város, az Pavlograd, az kb. 100-110 kilométerre van onnan. Tehát az ukránok ezért minden ára ragaszkodnak ahhoz az utolsó védelmi vonalhoz, mert pontosan adott az ukrán hadsereg, tehát onnan tud az ukrán hadsereg operálni, egyébként azon túl már egyáltalán. Tehát ez egy rendkívül fontos tényező, és én úgy gondolom, hogy ezzel együtt nagyon sok minden részletet nem jön, de én szerintem az amerikai fél ez nagyon pontosan tudja, mint ahogy az orosz fél is nagyon pontosan tudja, hogy az ukrán hadsereg a biztonsági garancia egyik főszerves rész.
Még márciusban mondtad azt a Szabad Európának, idézzek téged, az európai technokrata politika előtérbe helyezi a retorikát, az érzelmeket és a moralizálást. És valóban, mintha ez tükröződne vissza abban az 5 pontban is, amelyet a Zelenszkijék közös videóhívás után közöltek. Ugye itt ez az 5 pont úgy nézett ki, hogy egyrészt Ukrának is részt kell venni a tárgyalásokon, ha nem most a következő mindenképp. A második, hogy először fegyverszünetet kell kötni, utána lehet továbbiakról tárgyalni. A harmadik pont volt, hogy Ukrajnának konkrét biztonsági garanciákat kell adni. A negyedik, hogy Oroszország nem lehet vétójoga Ukrajna EU vagy NATO csatlakozása ellen. Az ötödik pedig az volt, hogy további szankciókra van szükség, vagyis fenn kell tartani a nyomást Oroszországon. Közös transatlanti stratégia kell.
Hogy? Hát igen, ezek gyönyörűen hangzó principumok tulajdonképpen, és ezt alá lehet írni teljesen, csak a nagy kérdés az, hogy az európaiak mivel fogják ezt ugye alátámasztani. Tehát elsősorban az kéne, bocsánat, hogy van egy kis hangzavar, elsősorban az kéne, hogy az európaiak fegyverrel, lőszerrel, illetve megfelelő mennyiségű pénzzel látsák el Ukrajnát. Ez ugye most körülbelül 80-90 milliárd eurót, kb. 100 millió dollárig kerül ez az ukrán háború, illetve az ukrán állam fenntartása a nyugatnak. Egyébként nagyon fontos dolog, hogy hát például ugye jelenleg Ukrajna költségvetése kb. 130 milliárd dollár azzal a védelmi és egyéb az államot fenntartó pénzekkel, amit a nyugat beletesz ebbe a háborúba. Tehát ez egy rendkívüli fontos, tehát ez az egyik lényeg aztán, hogy az ukránok miért nem Tehát miért nem estek össze az orosz katonai nyomás alatt, az pontosan a nyugati támogatás. Tehát, de ezt Európa nem tudja fönntartani, tehát sem elegendő lőszert, sem elegendő fegyvert, és most nagyon úgy néz ki, hogy elegendő pénzt. Nincsenek olyan mechanizmusok, ami ennyi pénzt elő tudnának teremteni, és éppen ezt látjuk, ezeknek a tényezőknek a kulminációját látjuk. És hát ugye marad a retorika, viszont ez mögött sajnos egyre kevesebb, és abban a pillanatban, hogy az amerikaiak ugye mögött kiforulnak, akkor az európai retorika még inkább hát eléggé mesztelennek tűnik.
Az előző blogban a szakértőink, főként Deák András egyetértettek azzal, hogy gyakorlatilag az oroszok harctéri fölénye jelentős és majdnem visszafordíthatatlan. Te erről mit gondolsz?
Én is ezt gondolom, vagy ezt látom, én sem vagyok katonai szakértő egyébként, de hát én ezt hallom azokkal az amerikai katonai szakértőkkel, akikkel rendszeresen konzultálom, mind Washingtonban, mind Kijevben, és hát én ugyanezt hallom például az ukrán katonai elhárítástól is, tehát természetesen nem formálisan, és nem is fogom őket idézni, de hát Kijevben azért eléggé tisztán látják katonai helyzetet. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy az ukrán hadsereg feladná, összeomlana, ettől még nagyon távol vagyunk, remélhetőleg nagyon távol vagyunk, de a valóban visszafordítatlan tűnik a jelenlegi háború menete.
És akkor bocsáss meg, a te ukrán forrásaid, amikor beszélgetsz velük, akkor beszámolnak arról, hogy mégis milyen stratégia mentén készülnek az év végére. Tehát ha azt mondod, hogy kb. Az a várakozás, erre utaltál egy előző válaszodban, hogy az év végével ez a konfliktus el fog dőlni, akkor mi tud lenni ebben a helyzetben, egy ennyire kiszolgáltatott pozícióban az ukrán védelmi erőknek a stratégiája?
Tehát a védelmi erőknek továbbra is az, hogy minél inkább, tehát az oroszokat fenntartóztatni, mennyire csak lehet. Januártól egyébként azt mondják, vagy azt mondták már januártól, hogy azt fogjuk látni, hogy egyre inkább az ukránok visszavonulnak. Pontosan ezt látjuk, tehát az oroszok ugye jönnek előre, és most már nincs meg az a fajta ukrán ellenállás, mint amit láttunk 2022-23-24-ben, hogy körömszakadtáig védik az utolsó helységet, és most már inkább visszavonulnak, pontosan azért, mert hát ugye az ember nincs elég katona, hiába vannak egyébként viszonylag jól megerődített állások, hogyha nincs bennük katona. És hát ugye a drónok rendkívül hasznosak, de például ugye a drónokat esőben nem tudod használni. Tehát amikor süt a nap, akkor minden jó, meg repülnek a drónok, és hát abból szintén nincs olyan jellegű, hogy annyi mennyiségű drón még lenne, de irányító egyébként hozzá nincs, és hát sajnos az oroszok nagyon hatásosan elkezdték ezeket a csapatokat is vadászni, úgyhogy tehát lőszer, katona, drón természetesen bejött, de nem olyan mértékben, mint amennyire szeretnék hinni, tehát mégiscsak az ember mennyiség és a minőség, a tréning, stb. Dönti el ezeket a kérdéseket is.
De akkor reálisan szemlélve érhet-e véget bárhogy máshogy ez a háború, mint úgy, hogy Ukrajna valamilyen területekről kénytelen lesz lemondani, és ha pedig ez a helyzet, akkor igazából mi tudja azt ellensúlyozni, hogy az ukrán fél jelentős arcvesztés nélkül tehesse le a fegyvert majd?
A biztonsági garancia. Tehát az a biztonsági garancia, és mondom, ez a különbség, én úgy gondolom, hogy a befagyasztás, vagyis egy tűzszünet, illetve egy békeegyezmény között. Tehát olyan garanciát kapnak az ukránok, ami mellett azt fogják tudni, hogy letesszük a fegyvert, akkor ez most már így megéri. Ebben szerintem benne van például az európai integráció kérdése is. Tehát ez az a politikai cél, amit ugye az ukránok elérhetnek, és azért hozzáteszem, hogy az oroszok számára például az a fajta európai fegyverkezés, ami ezt elindult, az egy hosszú távon egy rendkívüli stratégiai dilemma. Tehát én úgy gondolom, hogy Oroszország az elmúlt 3,5 évben legalábbis ebben a háború folyamán mindent megtett, hogy ez a háború ne szélesedjen ki. Az oroszok úgy látják, hogy a nyugat egy csomó vörös vonalat átlépett. Mi természetesen ezt másod látjuk, de kimondottan az orosz véleményt próbálom megközelíteni. Ennek ellenére ugye ők, tehát bár volt egy kis ugye retorikai csörte, stb., mindent elkövettek, hogy valóban ne legyen olyan fajta eszkaláció, amiben nemzetközi valamiféle részvétel, vagy európai részvétel a háborúban esetleges lehet. Én így gondolom, hogy például Macron, de a britek is nagyon hatékonyan használták ezt, így ez a strategic ambiguity, tehát, hogy ezzel fenyegettek, hogy a 30 ezeres például kontingens is minden biztonsági garancia, hanem fenyegetés, hogy belépünk a háborúba. Ezt ugye az oroszok nagyon nem szeretik, szeretnék elkerülni, még akkor is, hogyha mi nem vagyunk erre készen, tehát az európaiak egyáltalán nincsenek erre készen, de ez egy olyan fajta fenyegetés, hogy igen, van egy olyan forgatókönyv, hogy ez a háború kiszélesedik, márpedig ugye minden forgatókönyv és szerint a NATO és orosz katonai konfrontáció csak egy mód, két módon érhet véget, Oroszország vereségével, illetve nukleáris háborúban.
És akkor egy utolsó kérdés.
Ezt azért meg azok akarják megkockáztatni.
Ez teljesen világos. Egy utolsó kérdés még, hogy a tartós biztonság szempontjából akkor lényegében az euróatlanti integráció Ukrajna érdeke, vagy épp ellenkezőleg a semlegesség elérése és megtartása?
Az euróatlanti integráció, mint olyan szinte biztos, hogy nem lesz. Európai integráció, tehát az EU tag lehet Ukrajna, de ahhoz is egyébként még sok. Tehát a legfontosabb dolog, hogy milyen Ukrajna, és egyáltalán jön ki ebből az országból, és utána milyen átét, újjáépítés, és egyáltalán ugye egy nagyon nehéz belpolitikai, gazdasági és belbiztonsági helyzet fog kialakulni Ukrajnában, tehát ezek lesznek a legfontosabb kérdések, nem annyira az európai integráció, de mint egy politikai cél szerintem ez fönnmarad, és ott is lesz. És hát a semlegesség, de én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, hát ugye ahhoz, hogy rendes békeegyezmény legyen, ahhoz ezeknek jogi alapon kéne valamilyen módon garantálni, tehát alkotmány, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy még nagyon az elején vagyunk erről, én továbbra is hangsúlyozom, 40-50%-ot adok adnak, hogy egy ilyen létrejöhet, de mindenféleképpen ez a folyamat ez elindult, és ezzel a csúcs találkozóval most már egyre inkább konkrét formát kezd adni.
Jarábi Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt megosztottam a nézőinkkel, Kijevbe jelentkeztél be. Ugye már csak ezért is mondom, hogy hát feltétlenül a jövő héten is számítunk majd rád, hiszen hétfőn, itten idő szerint valószínűleg kedd reggel, Washington megtörténik majd ez a találkozó Zelenszky elnök és Trump elnök között. Meglátjuk, hogy ez majd milyen fejleményeket hoz. Remélem, hogy számíthatunk rád, és segítesz majd ebben eligazodnunk nekünk és a nézőinknek. Minden jót neked, várunk.
Nagyon szívesen. Minden jót. Sziasztok.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az adásunk, amelyben az alaszkai találkozó eseményét értékeltük, az oda vezető fejleményeket elemezték, meghívott szakértőink. Hogyha esetleg menet közben, ha csatlakoztál volna be az adásba, akkor mindenképpen ajánlom, hogy pörgess vissza a legelejére, mert számos izgalmas aspektust tárgyaltunk az ukrajnai háború, illetve az ebből adódó következmények vonatkozásában, és hogy az adás közben érkezett a hír, feltétlenül jövő héten is kiemelten fogunk foglalkozni ezzel a témával, hiszen hétfőn Washingtonba megy Zelenszky elnök, ottani idő szerint, és tárgyal Trumppal, aki bejelentette azt, hogy most már nem is tűzszünetet, hanem béke megállapodást szeretnének tető alá hozni. Úgyhogy fölgyorsultak az események ebben a tekintetben, hogy ez a retorikán túlmenően érdemi eredményeket fog-e majd hozni az ukrajnai háború lezárását illetően. Ez a jövő zenéje, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk a jövő héten is. Éppen ezért iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna, meg kövessetek minket a különböző podcast platformokon, ahol ezeket az adásokat hangban el tudjátok érni korlátozás nélkül. Illetve, hogyha szeretitek a tartalmainkat, és fontosnak tartjátok, hogy továbbra is folytathassuk a munkánkat, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, a leírásban megtaláljátok az ehhez szükséges linket. Előre is köszönöm, hogyha ilyen módon is támogatjátok a további munkánkat. Mivel csodálatosan szép idő ez egész hétvégén, ezért mindenkit arra buzdítanék, hogy használja ki még ezt a rövid időszakot, amikor meglehetősen felhőtlenül és jó időt élvezve lehet eltölteni a szabadban minél több időt, úgyhogy a jövő héten lesz szép elég minden, ami lehet majd idegeskedni, aggódni és gondolkodni. Mi majd igyekszünk ebben rendet vágni és a lehető legizgalmasabb és legelmélyültebb olvasatokat fölkínálni arra vonatkozóan, hogy mégis merre tart a világ. De most szombat, vasárnap még élvezzétek ki azt, hogy van szabadság és van szép idő. Mi is így teszünk majd. Hétfőn találkozunk. Addig is minden jót kívánok. Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.